Globe Safari. Emberek és történetek a Kárpát-medencéből és a nagyvilágból. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Az elmúlt hetekben a beszélgetéseinket át és át szőtte a koronavírus járvány, illetve az elleni védekezés, és már beszéltünk arról, hogy Afrikában milyen nehézségek vannak túl azon, hogy még a nyakukba kapták a koronavírust is, és még lehet az is, mint az kiderült egy korábbi beszélgetésből, hogy a koronavírusnál sokkal nagyobb veszélyek és nagyobb halálozás jöhet Afrikában. A következő percekben az afrikai vallásokról lesz szó, és természetesen kötődünk az új koronavírushoz, hiszen a korábbi járványoknál tapasztalható volt, hogy a helyi szokások, illetve a vallási hiedelmek bizony sokszor a védekezést is lehetetlenné tették, és a megérkező egészségügyi személyzet élete is veszélybe került ezek miatt. A vonalban van Kármán Marianna, afrikanista, iszlámkutató, az Óbudai Egyetem biztonságtudományi doktori iskolájának oktatója. Szervusz, mi tegeződünk, jó régen ismerjük egymást.
Ja, köszöntöm a hallgatókat.
Akkor talán kezdjünk azzal, hogy te most mit tudsz jelenleg, mi a helyzet Afrika szerte, mennyire súlyos a fertőzés helyzet?
Hát tulajdonképpen az, hogy mi most a helyzet Afrikában, ez a legnehezebb kérdés, amit föl lehet tenni, hiszen az emberekben, akár még Európával kapcsolatban is megvan a kérdés, hogy valójában mekkora a fertőzöttség, mit tudunk erről a vírusról. Ha Afrikába tekintünk, akkor az ennél még komplexebb és bonyolultabb kérdéseket fog felvetni, hiszen sokan mondják azt, hogy nincs elég teszt, nem tudunk igazi képet kapni arról, hogy mennyire terjedt el a vírus, és mindemellett ugye azt látjuk, hogy sokkal nagyobb nehézségekkel kell megküzdeni, mint a koronavírus.
Amit itt említettem, hogy igazából én veled a vallásokról szeretnék beszélni, illetve hogy ha már itt a koronavírust be kell, hogy hozzuk, mert a mindennapjaink részévé vált, arról, hogy ezek a különböző vallások, illetve helyi hiedelmek, és nem csak a nagy vallások vannak jelen Afrikában, hanem szinte törzsenként más hitvilág, hogy ezek hol nehezítik, hol pedig talán segítik a védekezést, de akkor talán induljunk ki onnan, hogy körülbelül hány vallásról lehet tudni Afrika szerte?
Ez igazából Afrikában ugye két nagy vallás van, az iszlám és a kereszténység. De ugyanúgy megvannak az eredeti, úgymond ősi vallások, amelyek népenként változnak, tehát tulajdonképpen azt tudnánk mondani, hogy ahány nép, ahány nyelv, annyi vallás van Afrikában. Ezeknek mégis vannak közös gyökerei. Ugye egyrészt az istenképük, a világképük nagyon hasonló, és eléggé eltér a mi gondolkodásmódunktól, vagy vallás szemléletünktől. Ugye, ha megnézzük a kereszténységet, akkor az istenkép, vagy a világ szemlélet alapján az ember a teremtés koronája. Még az afrikai vallásokban az ember az a teremtésnek a része, egy rendkívül komplex világnak a része, amelynek a csúcsán az Isten áll, ő a legfelsőbb szint. Az Isten az megteremtette a világot, és erre a világra különböző szellemeket teremtett, illetve egy anyagi vagy fizikális, materiális világot is létrehozott. A szellemvilágnak tulajdonképpen két nagyobb szintjét szokták elkülöníteni, az egyik az istenséget, az első. Ez olyan, úgy kell nagyjából elképzelni, mint az ókori római vagy görög vallásokban, hogy minden természeti jelenséghez, valamilyen tulajdonsághoz, emberi tulajdonsághoz kötődik egy istenség. Alatta pedig az Isten és az istenségek alatt ott vannak a szellemek. Akik lehetnek a természet szellemei, lehetnek az elhunyt ősök, lehetnek olyan szellemek, amit ezek az istenségek irányítanak, és ez alatt ott van az ember.
Hát igen, és akkor
folyamatos kapcsolatban van a szellemvilággal.
Talán akkor ez jól magyarázza azt is, hogy egészen más a viszonyuk például a halálhoz, és így módon akár a különböző járványokhoz is.
Így van, tehát hogy ők nem is a halállal kapcsolatosan más a viszonyuk, inkább az, hogyha valamilyen csapás éri az embert, akkor az vajon miért van? Tehát az Isten alapvetően jó. Hogy élt a gonosz akkor a világban? Kétféle elképzelés van. Az egyik szerint vannak az olyan gonoszak, amik a természeti gonoszak, ez például a koronavírus. A másik pedig a morális, vagy az erkölcsi gonoszság, amikor valakit annyi ilyen természeti csapás ér, hogy azt se tudja már, hogy ez miért pont őt éri, és ettől meg gonoszá válik. és ilyenkor tesz az ember elkölcsre gonosz dolgokat.
Ez egyébként azért izgalmas, mert rendszerbe vizsgálja a dolgokat, és pszichológiailag is magyarázható, hiszen nagyon sokan pont azzal szoktak védekezni, mondjuk a bíróság előtt, hogy nehéz gyerekkoruk volt, tehát annyi gonoszság érte őket, hogy ők is belesodródtak ebbe.
Általában azért a legtöbb vallásnak ez szokott a legnagyobb problémája lenni, hogy a rossz dolgok azok honnan jönnek, tehát hogy mind a kereszténység valahogy próbál erre választ adni, mind az iszlám. És hát valahol az afrikai vallások is megteszik, külön-külön természetesen mindenki máshogy áll, de van egy olyan vonal, amit össze lehet kapcsolni, hogy mindegyik afrikai vallásban közös. És ha most behoztuk ide a koronavírust, akkor akár nem csak a koronavírust, hanem ide sorolhatnánk az ebolát, a hívet, a maláriát. Hogy fog hozzáállni egy afrikai ember? Ugye az afrikai vallásokban nincsen egyház, pont azért, mert nem egységesek feltétlenül, hanem külön vallások vannak, ezért ott minden vallásnak megvan a gyógyítója, megvan a jósa, egy-egy istenségnek egy olyan földi helytartója, úgymond, akivel kommunikálni lehet, és ezt az istenséget ki lehet engesztelni. Ugye a gyógyítóknak pont az lesz a feladata, hogy egyfajta ilyen pszichoterápiás tevékenységet folytassanak, mert hogyha valakinek maláriája van, akkor hiába mondja el neki, hogy egy fertőzött szúnyog megcsípett, és ettől lettél beteg, ez az afrikai ember akkor is azon fog gondolkodni, hogy miért jött rá ez a balsors. És az értelmét fogja keresni, hogy miért pont ez a szúnyog, miért pont őt, miért akkor csípte meg. Így a gyógyítónak egyfajta feladata az, hogy nem csak a fizikai tüneteket kezelje, hanem hogy szoros lelki kapcsolatot alakítson ki a pácienssel, és így levegye róla a szerencsétlenséget, hogy ez átkolt, amitől beteg lett. És tulajdonképpen emiatt fordulnak nem csak orvoshoz, hanem elsődlegesen gyógyítóhoz az afrikai emberek.
Na most egyébként ez elég veszélyesen is hangzik, már egyébként bizonyos betegségeknél, mert ezt meg már tudjuk, hogy a pszichoszomatikus része sokkal meghatározóbb, mint mondjuk akár bármi más. Pont a múltkor láttam egy filmet erről, hogy most már német orvosok is kutatják a különböző afrikai kuruzslók, gyógyítók munkáját, hogy hol van ennek tudományosan megmagyarázható oldala.
Igen, itt azért, bocsáss meg, hogy megszakítalak, ez természetesen egy elméletiség, viszont, hogy belemegyünk a gyakorlatba, akkor ott jönnek a nehézségek, hiszen mikor valakinek mondjuk HIV-fertőzése van, és hát, sokos gyógyító azt mondja, hogy szűzlányokkal, hogyha szexuális viszonyt folytatsz, akkor el fog múlni a HIV-fertőzés.
Igen, igen, pont ezt akartam én is mondani.
A megközelítés az nagyon jó, amit mondta, hogy tényleg be tud illeszkedni a modern gondolkodásmódba is. Hát kérdés, mennyire érdemes ezzel orvostudományi szinten foglalkozni.
Igen, igen, valóban a másik fele az lett volna a gondolatnak, hogy persze van egy része, aminek vannak pszichoszomatikus okai, de alapvetően, és persze nem vagyok orvos, úgyhogy csak okoskodom, de azért pont például egy fertőzésnél, vagy egy vírus, vagy akár bakteriális fertőzésnél vannak ennél sokkal praktikusabb megoldások, mint megkeresni azt, hogy lelkileg milyen probléma állhat e mögött, de hogy akkor visszatérjünk a vallásokra és a hiedelmekre. Ugye pont azon gondolkodtam, hogy egyébként a különböző helyi vallások és hitek, illetve ezek a nagyvilágvallások, amelyek egyébként sem túl egységesek, mert ennek is vannak különböző ága bugai, még a tetejébe keverednek is Afrikába. Ez egyébként gondolom egészen izgalmas történeteket szül.
Természetesen, az ember megnézi az egyes vallásokat külön-külön, akkor látni fogja azt, hogy éppen milyen vallás hatott rá. Mondjuk, ha egy keresztény kultúrkörben lévő afrikai vallást nézünk meg, hogy mi a világ szemlélete, akkor láthatjuk azt, hogy a misszionáriusok hogyan próbálták ezt úgy megközelíteni, hogy azt mondták, hogy beleépítik úgymond a kereszténységet ebbe a szemléletmódba, és mondjuk azt mondták, hogy igen, ott van Isten, de mondjuk van neki három személyisége, ugye a lélek szerepét itt ki lehetett hangsúlyozni, tehát hogy talán a Szentlélek az, ami a legkevésbé érthető számunkra, európaiak számára, vagy nem is tudom, most már ugye az emberiség annyira eltávolodott attól, hogy a spiritualizmussal foglalkozom, hogyha már világvallásokról van szó, de ők ezt megfogták, és ezek az afrikai vallások a 20.-21. századra a saját vallási gondolkodásukba beleépítették. És ezt hívják ugye úgymond ilyen vallási szinkretizmusnak, hogy az eredeti afrikai vallás és a csúnya szóval rátelepedett világvallás kölcsönhatásában mi születik. És ezek elég nagy csodák tudnak lenni.
Igen, de ugye ott van mondjuk az iszlám, ami azért sokkal inkább meghúzza a határokat, tehát ilyen szempontból mondjuk sokkal kevésbé megengedő. Vagy Afrikában ez is másképp működik?
Tulajdonképpen az Afrikában élő iszlám gondolkodók, ők éppen, hogy az iszlámnak a misztikus irányzataival, a szufizmussal alakítottak ki kapcsolatot. Na most, ha megnézed, akkor látod, hogy a szufizmus már megint egy olyan irányzata egy világvallásnak, ami a szellemvilággal, a spirituális léttel, az átszeleméssel foglalkozik. És ők is tudtak hatást gyakorolni az afrikai vallásokra, hiszen mit mondtak, hogy az egyes istenségek, azok nem istenségek, hanem Istennek a kiáradásai, az ő tulajdonságainak a megjelenései, mert az iszlámban az Istennek ugye 99 neve van, amiből meg lehet őt ismerni, hogy ő jó, hogy ő kegyelmes, gondoskodó, ő a legmagasabb, a legnagyobb, stb. Tudnám még sorolni. És ugyanez átkerül ide, azt mondják, hogy az istenségek ezeknek a tulajdonságoknak a kivetülései. És már kaptunk is egy kész monoteizmust, ami az iszlám számára egy fontos kérdés, hiszen egy Istenben hisz.
És egyébként meg úgy alapvetően a többi vallás megtiszteli messziről természetesen, hiszen...
Elméleti lapon sajnos nagyon sokszor a hírekből nem ezt látjuk, de az iszlám szerint minden nép megkapta maga kinyilatkoztatását, de előbb-utóbb az emberek ettől eltértek, és ezért jött az iszlám, hogy kiigazítsa ezeket a vallásokat. Ebbe ezért pontosan jól beleszélt az is, hogy ők nagyon szívesen kiigazítják az afrikai vallásokat is.
Na, hát akkor most nézzük meg, hogy ha már itt kénytelenek vagyunk ezzel a koronavírussal állandóan foglalkozni, hogy például a vallásgyakorlás ilyenkor hogy tud menni, és ezeknél a különböző vallásoknál hogyan lehet ezt most beépíteni a különböző kijárási és egyéb korlátozásokba?
Ugye a koronavírus az afrikai vallások elsősorban a gyógymód és a tesztelés miatt jelentenek problémát, hogy nem mennek az emberek el, és nem jelzik, hogy éppen milyen problémájuk van, ezért ugye maga a terjedés ez veszélyesebb lehet, és nem is lehet felmérni. A kijárási korlátozás az viszont nem feltétlenül köthető a vallásokhoz ebben az esetben, hiszen itt azért ugyanúgy, mint a pszichológusnál az egy-egy kontakt, vagy a családdal való kapcsolat van. Az kérdés, hogy a gyógyító mit fog javasolni majd a páciensnek.
Igen, de én nem is erre gondoltam, hanem arra mondjuk, hogy ugye hallottuk, hogy Lengyelországban például teljes kijárási tilalom is volt, vagy nagyon súlyos korlátozás, de azt kinyilatkoztatták Lengyelországban, hogy hát a papok azok eleve nem fertőznek és nem fertőzhetők, tehát a templomba lehet tömegesen menni. Most én erre gondoltam, hogy Afrikában ehhez hogy állnak hozzá?
Értelek, a keresztények esetében azért ott van egy kirúgó példa, amikor tényleg ez szintén egy államfő állt annak az élére, hogy azt mondja, hogy ugye a tanzaniai elnök Mafuli mondta azt, hogy nyugodtan menjenek az emberek misére, nyugodtan áldozzanak, hiszen az oltári szentségben, ugye Jézus testében elég a koronavírus. Tehát nyugodtan lehet áldozni. Ezek én úgy gondolom, hogy szélsőséges szemléletmódok, hiszen mindemellett azért megvannak azok az óvintézkedések is, ahol, vagy az ellenpéldák is, de sajnos ugye Afrikában mind a két véglet mindig sokkal erősebben jelenik meg. Tehát ha be akarják tartani a kijárási korlátozást, akkor az nem úgy van, mint nálunk, hogy az emberek attól még viccén csarognak az utcán, hanem oda megy a rendőr, és nem kérdezi meg, hogy te miért vagy még kint 5 perccel a kijárási tilalom után, hanem nagyon csapja az illetőt. Úgyhogy szegény afrikaiak számára most ez az időszak, ez elképesztően nehéz. És hát persze ehhez hozzájön az, hogyha még a vallási vezetők, vagy akár ugye egy elnök is arra biztatja az embereket, hogy nem kell félni, és nyugodtan lehet csoportosulni, akkor mit várnak el tőlük?
Na most egyébként az hogy néz ki jelen pillanatban Afrikában? Ugye Tanzániát említetted, sokféle és szélsőséges, vagy országonként másképp néz ez ki?
Országonként másképp néz ki, hiszen a kormányok hoznak rendeleteket. Kelet-Afrikában mindig nagyon nehéz a helyzet, hiszen ott nagyon erős az emberek vallásossága, közösségbe járás. És hát az északi részről, ugye az iszlám világban is megjelennek azok a szélsőséges gondolkodók, akik azt mondják, hogy hát Isten erősebb, és nem kell félnünk, ha ez adatot nekünk, akkor ez lesz, ha nem, nem. Tehát ott is volt olyan példa, Algériában például, amikor a vallási vezető az szembe ment a rendelkezésekkel. Úgyhogy vannak erre extrém példák, ahol talán általánosan jellemző, ez inkább Kelet-Afrika.
Ugye mondtad, hogy szimbiózisban élnek ezek a különböző vallások, csak átnevezték szinte őket, és oda formálták, hogy mindenkinek jó legyen, ha egy kicsit le akarom egyszerűsíteni a dolgot. És ennek a gyakorlata hogy néz ki? Tehát térjünk oda-vissza, hogy most, hogy különleges helyzet van, független attól, hogy vannak szélsőségek, a mindennapokban ez hogy működik most?
Hát igazából úgy kell elképzelnünk, hogy az afrikai embereknek a mindennapi, sőt minden percét meghatározzák ezek a gondolatok, vagy a világnézetük. Tulajdonképpen minden pillanat az afrikai ember számára egyfajta vallásgyakorlat, hiszen mindig tudatában van annak, hogy ennek az Isten által teremtett világnak a része, amikor megszületik valaki, amikor felnőtté válik, amikor megházasodik, és amikor meghalt, tehát az élet állomásai azok mindig a vallási ünnepekkel vannak átitatva. De ahogy mondtam, ugye minden olyan rossz, ami történik, az, vagy minden, amit el szeretne élni, ehhez kell egy közvetítő, aki a szellemekkel tud beszélni. Aki tudja azt, hogy milyen szellemmel kell beszélni, és hogy milyen formában lehet velük kommunikálni. Van olyan, amikor engesztelő áldozatot kell bemutatni, ugye maga az áldozat, amikor valamilyen életet kell kioltani azért, hogy ezt az istenséget vagy szellemet kiengeszteljék. Az emberek számára szerencsésebb esetben akkor ez egy állat, de sajnos voltak példák arra is, amikor ember áldozatot mutattak be. És a másik lehetőség pedig a felajánlás, ez a sokkal barátibb formája az istenimádatnak, amikor valamilyen étel felajánlást mutatnak be, és minden esetben ez a gyógyító vagy jós az, aki ezt a tevékenységet végzi, tehát az ő funkciójuk nagyon fontos.
De akkor ezek szerint ezeknek a gyógyítóknak, varázslóknak, nem tudom én, vallási embereknek abban is fontos lenne a szerepe, hogy segítsenek mondjuk egy ilyen pandémia esetén kordába tartani ezt a dolgot. Velük mennyire tudnak együttműködni egyébként a világi szervek?
Itt nagyon érdekes, hogy a Tanzániában pont azért, mert nagyon erős a vallásosságot, kialakult úgymond, azt mondhatnánk szakszervezete ezeknek a gyógyítóknak, és pont az elmúlt években volt arról szó, hogy ők mennyire szeretnének jogokat kapni, vagy hogy fogadják el őket, és ugye Tanzániában erre sor is került, tehát hogy engedéllyel tudnak ezek a gyógyítók dolgozni.
Tehát akkor ez azt is jelenti, hogy ez egy ilyen kölcsönösség alapján működik, tehát őket elismerik, viszont másik oldalról meg lehet őket kérni. Hogy...
Vannak olyan országok, ahol elismerik és felismerték a szerepüket is. Itt a kérdés az, hogy ez mennyire fog elcsúszni abban az irányba, mint mennyire formálódhatnak mondjuk egyházzá, és mennyire kaphatnak politikai szerepet is, vagy még azért ott nem tartunk. De vannak olyan országok, ahol egyenesen mondjuk, hát nem üldözik őket, de nem szeretik.
És akkor ott ez viszont még plusz problémákat, csúrlódásokat okozhat?
Hát igen, és tulajdonképpen olyan nehézségeket is okoz, hogy elsősorban Nigériát kutattam, amikor kint voltam egy konferencián az egyetemen, akkor ki volt írva mindenhova, hogy mi nem értünk egyet a rituális vallásgyakorlattal, stb. És nem értettem ezeket a táblákat, amikor mentünk a kampuszon, hogy hát ezt miért kell így kiírni? Oké, világos, tehát hogy éppen egy muszlim, vagy egy keresztény területen vagyunk, de miért kell ezt kiírni? És erre mondta az egyik konferencián az előadatásom, hogy egyszerűen az egyetem ez problémát jelent, hiszen a mai napig gyakorolják a vallásokat és az egyetem területén. És ez nagyon hát negatív hatással van, hiszen olyan rituálikat mutatna be, amelyek nem feltétlenül a tudományos életben való előadásról szólnak.
Hát sehol nem könnyű, de akkor Afrikában még ennyivel nehezebb most a helyzet. Az időnk a sajnos elfogyott, pedig még órákat lehetne ebben a témakörben beszélgetni. Carmen Marianna, afrikanista, iszlámkutató, az Óbudai Egyetem biztonságtudományi doktori iskolájának oktatója. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Tedd máskor is.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Globe Safari.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően zene, majd 3:30-kor várom önöket a beszállókártyával, és a jövő héten ugyanebben az időpontban ugyanitt ismét Globe Safari. Kérem akkor is tartsanak velem, búcsúzik a műsorvezető Lakatos László.
Ez volt a Globe Safari. Emberek és történetek a Kárpát-medencéből és a nagyvilágból. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.